Hangosfilm, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban hazatérünk, és az eddigi eredeti védjegyes amerikai hippi világot felváltja egy amolyan szocialista hippiség. Az állam által jóváhagyott hímzett blúzokban és trapézfarmerben formát öltött ellenőrzött szabadság. Hajrá! Most, hogy a hert és az akkori Egyesült Államokat megvizsgáltuk, és picit bele is vesztünk abba a világba, visszatérünk Magyarországra, hogy egészen pontos legyek, egyelőre csak hazalátogatunk, hiszen sorozatunk nem itt ér véget. Minden esetre ma Pár Ádám történész, politológus összefoglalja azt a néhány évtizedet, amely azóta telt el, hogy képzeletbeli utazásunkban utoljára hazánkban jártunk. Ennek az áttekintésnek az oka ugyanaz, mint eddig, hogy érthető legyen, nálunk milyen ütemben és minek hatására fejlődött tovább a liberalizmus. A Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa ma, vagyis az 50. részben két magyar film könnyebb átéléséhez nyújt segítséget elemzésével. Nem csupán a liberalizmus változását vizsgáljuk meg, nem mellesleg már a rendszerváltás korát is érintve, hanem azt is, hogy az egyes évtizedekben mire használták, hogyan találkoztunk vele a mindennapokban, és milyen volt az éppen aktuális megítélése a politikusok és az állampolgárok részéről. Ott hagytuk el Magyarországot, hogy a Andrássy Katinka és Károlyinak a nagy szerelme mögött tulajdonképpen egy ilyen finom liberalizmus fejlődés is van, de a szerelem mindenki sokkal jobban lekötött a Vörös grófnő című filmben, de hát annak ugye úgy kell lennie. Az a 20. század eleje volt, és maradunk abban az évszázadban, csak most már ez az 50-es, 60-as évek tulajdonképpen, inkább 60-as évek, de a lényeg az, hogy szóval nem mindegy, hogy mi történt az 50-es években, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy a 60-as évek az miért nézett ki úgy, ahogy. Két filmet választottál, a Falakat és ha megáll az időt, azt így elszpoilerezem a hallgatóknak, mert szerintem ez két olyan alkotás, ami miatt mindenféleképpen velünk tartanak, de hogy ebből ne legyen félreértés, ahogy szoktad, amikor egy új korszakhoz és egy újabb területhez érkezünk, akkor összefoglalod, hogy tulajdonképpen most itt mi is a helyzet. Tehát a legutolsó állapothoz képest mondjuk egy erős 50 év eltelt Magyarországon, hogy mi az, ami most itt fogad minket, hogyha az 1960-as évek Magyarországára látogatunk.
Benedek Marcella Shakespeare monográfiájában, amikor a Hamlethez ér, azt írja, hogy most jutottunk el a csúcsra. Most azt lehet mondani ennek analógiájára, hogy ebben a műsor folyamban is most jutottunk el a csúcsra, a liberalizmus történetének tanulmányozásában, csúcsra, vagy a mélységbe, hát ezt majd mindenki eldönti maga, mert az, amit ma liberalizmusnak nevezünk, meg ennek az egész fogalmi és eszmei probléma halmaznak a gyökere, valahogyan itt a 20. század közepi magyar történelemben fedezhető fel. Egy kis személyes adalékkal kezdeném. Az én középiskolás éveim a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére estek, tehát kitalálható, hogy az első Orbán kormány időszakára, és ez volt az a időszak a rendszerváltás után, amikor talán először jelent meg az a tendencia, hogy a liberális szót elkezdték tömegesen, nyakló nélkül, mint szitokszót használni, ami egy nagy váltás volt mondjuk a rendszerváltás időszakához képest, amikor mindenki liberális volt.
De várjál, és a rendszerváltás előtt benne volt a szóhasználatban, a politikai szóhasználatban, vagy akár a köznyelvben, és valami egészen
A rendszerváltás időszakában majdnem minden rendszerváltó párt ilyen vagy olyan módon utalt a liberalizmusra, mint értékre. Nyilván már akkor is ez mást jelentett a különböző eszmei szellemi táboroknak, de hogy volt egy minimum, tehát mondjuk volt az egyik minimum, hogy a nemzet, meg a liberalizmus, meg a szociális piacgazdaság, mondjuk ez a három, amiben konszenzus volt, ha nem is mindenki, de a táborok nagy része között. És akkor ugye a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdett ez a médiában, publicisztikában megváltozni, és én soha nem értettem, vagy akkor nem értettem ezt, hogy miért gondolják azt nagyon sokan, hogy a liberális az egyenértékű, vagy egyet jelent a szabadossággal, a nemzeti értékek devalválásával, mikor ugye hát abból indul ki az ember, hogy Széchenyi, Kossuth, Veselényi, Batthyány, mind-mind-mind liberálisok voltak. Tehát soha nem értettem, hogy a zseniális drámaírótól kezdve a mindenféle akadémikusig, meg ilyen-olyan pártakkönyvnek a birtokossáig, most nem mondjunk neveket, miért van ez a negatív viszonyulás. És sokáig meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy én ezt a nettó tudatlanságnak tudtam be. Megfogalmazom a nemes egyszerűséggel a butaságnak, pedig hát ezek az emberek, hogy egytől egyig azért művelt emberek. És nagyon hosszú időnek kellett eltelnie, amíg rájöttem, hogy itt nem erről van szó, vagy nem csak erről van szó, hanem az a nagy probléma, hogy Magyarországon a liberalizmus értelmezésében van egy éles törés, pontosabban kettő éles törés a magyar történelemben. Egyrészt 1905-1906, másrészt pedig 1918, amikor részben a Darabont kormány időszakában, részben pedig itt az őszi rózsás forradalom időszakában, amelyről beszéltünk a Vörös grófnő kapcsán, a jogkiterjesztésnek a célja, és a nemzeti érdeknek a célja, vagy a függetlenségnek a célja valamilyen értelemben szembe kerülnek egymással. És aztán ugye ráadásul jött a Horthy korszak 30-as évei, majd a második világháború, majd pedig ugye arra a kommunista kísérletek, amelyek meg szépen be is fagyasztották ezeket a vitákat, és amikor a viták kiolvadhattak volna, ugye a 90-es években, addigra meg már teljesen eltorzult ugye a liberalizmusnak ez a jelentése bizonyos szubkulturális körökben. És hát ebben a tekintetben ugye azért azt is meg kell említeni, hogy persze itt azért volt a történetünk megelőzően, úgy értem, hogy a falak történetét megelőzően, volt egy 25 éves periódus, a Horthy korszak, amikor a liberális nem számított egy nagyon kedvelt jelzőnek. Ugye, tehát a liberalizmust összemosták a Jászi Oszkár féle polgári radikalizmussal, meg összemosták ez utóbbit is a destrukcióval, tehát, hogy ezek a polgári radikálisok Adival, Jászival együtt aláaknázták a magyar állam intézményeit, pedig valójában ugye nem erről volt szó. Tehát az ő reformterveik egyébként teljes mértékben illeszkedtek volna egy nemzeti keretbe, sőt, hát tulajdonképpen a polgári radikálisok támogatták 1918-ban a független Magyarországot, a népköztársaságot. Erről ugye beszéltünk a Vörös grófnő kapcsán.
De ha már Adit mondtad, azért itt a kritika megfogalmazása is fontos része volt, és azért vannak a rendszerek, amelyek nem nagyon szeretik, hogyha kritikát fogalmaznak meg, tehát nyilván ez is probléma volt, de ők is szabadosságnak hazudták maguknak és a világnak, vagy az országnak a liberalizmus, tehát amikor ez ilyen szitokszó kezdett lenni a Horthy korszakban.
Mármint, hogy az akkori politikai elitnek kormányon lévő része. Igen, a liberalizmus a szó köznapi használatában nem szerették, tehát a liberalizmust nagyon gyakran visszavezették egészen a francia forradalomig, és hogy a francia forradalom az jelentett az első éles kulturális törést Európában, és onnan jött minden romboló erő, tehát ezek a derék franciák ész nélkül Pandora szelencét nemhogy fölnyitották, hanem egy hatalmas bárddal belevágtak, és onnantól kezdve minden a szabadkőművesség, az ateizmus, a destrukció, a defetizmus, minden így kiáramlotta a világba. És aztán nyilván, ami az igazán nagy botrány volt a korabeli magyar társadalom számára, és ebben mondjuk még a liberálisokkal is lehetett volna közös platformot találni, a tanácsköztársaság, amikor 133 napra fölborultak a hagyományos viszonyok, a hagyományos társadalmi hierarchia, a mindennapoknak az érintkezési rendje, a szokáskultúra, ezt is oda vezették vissza, hogy Ady, Jászi, Károly Mihály, a függetlenségiek, a polgári radikálisok, ugye addig-addig bírálták, támadták, ócsárolták a nemzeti jelszavakat, eszményeket, ameddig ugye a tekintélyellenes kritikával kihúztak minden autoritást egy magyar állam intézmény rendszere alól. Hát ehhez tegyük hozzá zárójelben, hogy önálló magyar állam természetesen nem is létezett. Igen. 1918 előtt.
Az újra és újra visszatérni akaró negyedik
Károly,
igen, negyedik Károly volt. Az én tudom, hogy az volt mindig a olyan hülyén volt megfogalmazva a töri könyvekben, és újra megpróbált, nem tudom, belovagolni valami, és tudom, már röhögtünk, hogy akkor megint megpróbálkozott visszatérni, hogy akkor ő, és megint nem sikerült, és az olyan nevetséges volt, hogy egy király megpróbál újra hatalomra kerülni, és nem sikerült, mert nyilván hülyén volt elmondva. Tehát ez a történelem órának volt a hiányossága szerintem.
Igen, királypucsként apostrofálták. Nyilván most meg lehetne azt vitatni, hogy mennyiben volt jogszerű és általa komolyan gondolt ez a uralkodói jogainak az időleges felfüggesztése, de hát ez egy másik történet, ugye nem tudjuk, hogy IV. Károlyból milyen uralkodó lett volna, hogy egy hosszú békeé van, illetve valószínűleg az egész monarchiának, meg Európának jobb lett volna, mint ami lett. De a lényeg, hogy ahogyan a Vörös grófnő is, meg a Napfény íze is, tehát a két ilyen korábban kiválasztott filmünk bemutatta, hogy ez a liberális kultúra elveszett, visszaszorult, meggyengült, hát ez leginkább a Napfény íze az, amelyik nagyon erős képekkel és tónusban mutatja be. Tehát nem is egyszerűen arról van szó, hogy szétesett a történelmi Magyarország, az is éppen elég nagy probléma, de hogy ezzel együtt a birodalom eltűnésével, a történelmi Magyarország eltűnésével együtt egy dualizmus kori konzervatív liberális kultúra is eltűnt, és ugye a liberalizmus szitokszó lett. Ugyanakkor viszont természetesen liberális pártok voltak két háború között, nagyon leegyszerűsítve legalább három liberális párt volt. A polgári demokrata párt, amelyik igazodva a korhoz nemzeti demokrata párt néven futott tovább. A Rassai Károly féle több nevet viselő, de általában nemzeti szabadelvű párt nevet viselő pártja, és a függetlenségi országos Kossuth párt, és ezek a pártok elindultak a választáson Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Győrben, tudtak is szavazatokat szerezni, de hát nyilvánvalóan a vidéki falusi Magyarországon nem, hiszen a rendszernek nem állt érdekében egy tiszta pártverseny, nyílt szavazás, cenzusok, hatósági erőszak, mind az ellenzék hatalomra kerülésének a megakadályozását voltak hivatva elősegíteni.
az, hogyha az ember lát valamiféle párhuzamot jelenkorunkkal.
Abszolút adekvát párhuzam, azt gondolom.
Akkor azt azért látja, mert itt van egy tudatos politikai építés már nagyon régóta, ami ezt segítette elő, vagy valójában a történelem hát elcsépelt módon ismétli önmagát, tehát, hogy vannak bizonyos struktúrák, ami szerint működik a politika, és mindenféleképpen be fog állni valamilyen rendszerre, tehát, hogyha a megfelelő, tehát most az erre megfelelő párt kerül hatalomra, akkor ő mindenféleképpen így fog bánni az ő ellenzékével. Tehát, hogy mennyi a tudatosság benne, és mennyi az, ami organikusan alakul a politikából.
Egy korábbi műsorunkban az olasz eset kapcsán, meg részben a magyar eset kapcsán is beszéltünk a domináns vagy uralkodó pártok hagyományáról, hogy Európa nagyon sok országában, de egyébként még az Egyesült Államokban is, a 19. század második felében a hatalmon lévő párt nem abban volt érdekelt természetesen, hogy nagyon könnyedén leváltsák a hatalomból, és minden országban kialakult az a pártstruktúra, hogy hosszú ideig kormányzó pártok voltak a hatalomban, az ellenzéket igyekeztek visszaszorítani, elnyomni, adott esetben, például az olasz esetben az ellenzéknek a potens részét magukhoz vonzani, és a programját átvenni, meg kiüresíteni, ezt nevezték a transformizmónak. Ugye Magyarországon részben a dualizmus idején hasonlóan működött a struktúra, ez nem egy magyar különlegesség, tehát mondom, ez másutt is volt ilyen, csak mondjuk a két háború között ez a modell érvényesült. Csak éppen akkor nem a közjogi kérdés, tehát a Bécshez való viszony struktúrálta a közéletet, hiszen a monarchia szétesett, tehát innentől kezdve a közjogi kérdés maga brutális módján megoldódott. Nyilvánvalóan nem a dualizmusnak a nem hibátlan, meglehetősen korlátozott, de mégiscsak valamilyen fokú liberalizmusát képviselte a kormánypárt, hanem hát tulajdonképpen ez a Bethlen István által megalapított 1922-ben zászlót bontó egységes párt egy hatalmas konglomerátum volt, szociológiai értelemben, tehát ebben a konzervatív liberálistól kezdve a szélső jobboldali fajvédőig előfordulhatott mindenki, ami egy közös többszörös volt, hogy egyértelműen szemben álltak 1918-19-szel a liberalizmussal, a szocializmussal és a demokráciával.
Imádom a fajvédő kifejezést idézőjelbe, mert hogy...
Ez egy bevett kifejezés,
igen,
azért mondom.
Persze, azért mondom, hogy ezt így használják, sőt, nem is olyan régen, pont egy éve is használta valaki helytelenül, mert hogy ugye az emberi faj a faj. Tehát aki fajvédő, az valójában ámblokk az embereket kéne, hogy
de akkor is így hívták.
Nem, tehát én világos, én nem veled vitatkozom, csak azt mondom, hogy még akkor se gondolták végig, vagy akkor még nem tanulták, még nem jöttem.
A faj szót nagyon gyakran itt etnikum értelemben használták ebben az időszakban. Tehát, mint ahogy egyébként ma nagyon szalonképesnek tartott, sokat idézett angol meg amerikai férfiak is, államférfiak is, kisebb részben államnők, ebben a korszakban az angol száz teuton fajnak a világ uralmáról álmodoztak, tehát olyan nevek, mint például Theodor Roosevelt, vagy Kipling, tehát ők bevetten használták az angol száz fajt, és ugye mondták, hogy az angol száz faj a legkiválóbb uralkodó emberfaj Németországban ugyanígy, tehát itt a faj szót azt etnikai értelemben használták, de abban mindenképpen igaz, tehát két dologban is igazad van, egyrészt igen, hogy helytelenül használták, tehát mai szóhasználatban ez kerülendő, a másik dolog pedig, hogy érzékelhető, hogy ez ugye mást jelentett, mint a politikai közösség értelemben felfogott nemzet. Tehát igen.
És ez a tavalyi használat, az vajon tévedés volt, vagy visszautalt erre a korra, amikor még, most tusványosan gondolok.
Igen. Nyilván volt egy ilyen szándék, meg van egy ilyen szándék, hogy megpróbálják kimosdatni ezt a korszakot. Egyébként Elizabeth Gaskellnek van az Észak és Dél című regénye.
És hogyha valaki szeretné megnézni annak a filmes változatát, nem tudom, te láttad-e?
Láttam.
Egy négy részes minisorozat.
Így van.
Mert valójában ezt többször dolgozták
fel. BBC dolgozta fel a minisorozatot.
A 70-es években csinálták meg először, az egy hosszabb, de az is minisorozat volt, csak azt hiszem 8 vagy 10 rész, vagy ilyesmi. Azt hiszem 75-ös volt ez az első sorozat, amit azért érdemes megnézni, mert Patrick Stewartnak, akit valaki Xavier professzornak ismer az X-Menből, és a Star Treknek is ugye oszlopos tagja, hát szerintem kopaszan ismerik a legtöbben, és itt volt haja, tök lényegtelen. Ami egy nagyon jó feldolgozás, az, ami a 2000-es évek első felében készült, egy négy részes, a Richard Armitage-el.
A könyvről csak egy dolgot akartam mondani, nem tudom, hogy a filmben elhangzik-e, de a gyáros például, ha már így a fajszó szóba került, igen. A gyáros abból vezeti le, hogy Észak-Angliában sokkal kíméletlenebb a gazdasági élet, és van egyfajta harcos vonása a helyi elitnek, hogy úgymond az angol szász, tehát az eredeti angol szász faj sokkal később lett keresztény hitre térítve itt Észak-Angliában, mint délen, tehát a kereszténység sokkal kevésbé járta át. Na most ez úgy torzítás, ahogyan csak van, de például erre is hivatkoztak.
Igen,
tehát erre is nagyon jó a történelem, hogy mindenféle ilyen propagandát alátámasszon.
Viszont az írót védendő, ő ezt tudatosan használta és adta a gyárosnak a szájába.
Hát persze, így van.
Hiszen ugye ez
ja, a... Igen, azt most nem mondtam, hogy ez egy párbeszédben hangzik el, tehát ez nem az írónak a véleménye.
Nem, de világosra tettet, hogy ezt a gyáros tartja, aki egyébként a történetben tanulni kényszerül, mondjuk így, tehát vannak hiányosságai.
Igen,
mert
igen.
Ő is mondjuk lentről küzdötte fel magát, ami egy kicsit szerintem ilyen homályban maradt, mert annyira nem lentről küzdötte fel magát, hogy alapdolgokkal ne legyen tisztában. Engem jobban zavart, és nem tudom, hogy az a könyvben mennyire kapott helyet. Az empátia hiánya.
Igen, hát erre hivatkozik, hogy északon sokkal jobban megmaradt a régi, kemény, pogány időkből származó harcosság és a kereszténységgel együtt járó felebaráti szeretet, meg empátia, az kevésbé járta át Észak-Angliának a népét. Nyilvánvalóan azért ezt nem kell komolyan venni.
Hát igen, mert hogy történelmi kontextusba helyezi azt a magyarázatot, hogy miért rángatta meg a gyereket, és rúgta ki a műhelyből. Mert
hát
értem,
meg a,
hogy
meg a, kapitalizm, meg a kapitalizmusnak és a gyáriparnak a brutalitását, az eredeti tőkefelhalmozásnak a kíméletlenségét egy ilyen mondva csinált történelmi érvel támasztja alá. Így van, de ezekkel nem is kell sokat foglalkozni, tehát nyilvánvalóan ez a korban egy ilyen bevett dolog volt, tehát Magyarországon is ugye megjelent. Különben, akit a hallgatók közül nagyon érdekel ez a téma, annak Gyurgyák Jánosnak a Magyar Fajvédők című monográfiáját ajánlom, hogyha valaki szeretne megismerkedni ezzel a témával, mert...
Pusztán ismeretterjesztőt szándékkal.
Igen, mert ugye nagyon sokat mi itt most nem fogunk róluk beszélni, lévén nem kifejezetten liberalizmushoz kapcsolódik, ám bár liberális tagja is voltak.
Mert az előbb, amikor elmondtad azt, hogy hát nem helyes így használni, tehát hogy azt is hozzáteszük, hogy úgy nem helyes használni. Tehát nem helyes a léte. Tehát az, hogy onnantól kezdve, hogy még rosszul is használja a faj szót, onnan, az már csak...
Hát ugye a fajnak az egész emberiséget nevezik. Tehát
igen.
Ez a 20. századnak a közepén az elég világosan a tudomány által egy kanonizált álláspont lett. Tehát manapság ez minimum nagyon jó indulattal, és nagyon jó indulatú vagyok, akkor azt mondom, hogy ez egy ódivatú és régieskedő Igen. Kifejezés. De például Ady Endre is írt ugye magyar fajtámról, nyilván megint a szerző ismerete,
de a magyar
ismerete,
fajtám az okay.
Kontextusa.
Mármint, hogy nem hívjuk magyar fajtának.
Igen, de például Adira nagyon, nagyon szerettek hivatkozni aztán ezek a fajvédők, akik, mint mondom, jelen voltak az egységes pártban, és egyébként ugye antiszemiták és németellenesek és kisebb mértékben szláv ellenesek voltak, hát ugye nyilván ez utóbbinak a trianoni békeszerződés következtében már nem nagyon volt relevanciája. No, hát nem egy liberális társaság volt, hogy visszakanyarodjunk a liberalizmushoz.
Pár Ádám történész politológussal a következő adásban maradunk Magyarországon, hogy további a korszakra jellemző részleteket tisztázzunk, majd lassan ráforduljunk az első illusztrációnak szánt filmünk elemzésére. Ez volt már a Hangos Film Mozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután 13:30-tól várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
Hangos film, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnest.